A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta Tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait.
Először is szeretném megköszönni, hogy egyre többen iratkoztok fel a csatornámra, és még engem is meglepett az, hogy a vadászi férfiről szóló podcastet a megjelenése pillanatától milyen gyorsan hallgattátok meg. Persze ebből lekövetkeztettem, hogy ez a témakör érdekel benneteket, ezért most közkívánatra a csábítás témakörét járjuk körbe. Mert ahogy jöttek a reflektálások tőletek, még inkább elgondolkoztatott az, amit a pszichológusi szobámban látok. És arra a következtetésre jutottam, hogy abban kellene benneteket segíteni, hogy szorongásmentesebben tudjatok a párkapcsolati folyamatba bekerülni. Pszichológusként nekem olyan dolgokon is el kell gondolkodnom, amin nektek átlagemberként nem, mert nekem meg kell értenem, hogy a csábítási folyamat, ez a játékos kapcsolatkezdés hogyan vált ennyire problémássá. És segítséget kell nyújtanom azoknak is, akik a szörnyű nézőpontokat leszeretnék cserélni, amelyek arról szólnak, hogy nekik nem sikerül a párválasztási folyamatokat működtetni. Természetesen előre kell bocsátani, hogy én nem tudok csábítani. Még véletlenül se gondoljátok, hogy értek hozzá. Kérlek benneteket, hogyha titeket érdekel a csábítás technikája, akkor keressétek meg azokat az ügyes hölgyeket, akik birtokában vannak ennek a tudománynak. Tudom, hogy van, aki azt gondolja rólam, hogy én is tudok, de nem. Ezért ma is a következő hetekben pszichológiai szempontból megpróbálom elmagyarázni azokat a háttérfolyamatokat, ami majd segít megérteni, hogy mi is történik egy férfi és egy nő találkozásakor. Vagyis kérlek, úgy hallgassátok, hogy én vagyok az, aki nem tudja, és pont ezért tanítja. Arra napokban jöttem rá, hogy az is baj, hogy figyelitek egymást, ránéztek a társaitokra, és azt lekövetkeztetitek, hogy neki megy, és nektek nem. És az a baj, hogy nem értitek az egész viselkedési rendszert, és ezért nem tudjátok a saját csábítási stratégiát sem kialakítani. Nekem is van olyan férfi jóbarát az életemben, akit mindig felhívok, és megkérem, hogy magyarázza el nekem, hogy mi történik egy férfiben. Ha én nem értem a helyzetet, amiben belekerültem, és akkor is megkérdezem a véleményét, ha egy érdekes élethelyzet elgondolkodhat, hogy az a helyzet férfi szemmel miért úgy alakult. És tudjátok, hogy melyik az a szó, amit a legtöbbször hallottam tőle? Az, hogy amit a férfi működtet, az a vadász ösztön. És most erről az ösztönről szeretnék beszélni nektek, persze már az is abszurd, hogy egy ösztönről beszélek. De hogy most tenni fogom, az sem lesz átlagos. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehetne erről úgy beszélni, hogy segítsen is a szorongást oldani. Persze elkezdtem készíteni ezt a podcastet pszichológusi szavakkal, hát elég borzasztó lett. Aztán megpróbáltam nőként is, hát az még szörnyűbb volt. És hosszú gondolkodás után arra a következtetésre jutottam, hogy ha már Szabó Lőrinc életét megidéztük, akkor őt és Erzsikét, a szeretőjét hívom segítségül erre a folyamatra. Teszem ezt azért is, mert úgy éreztem, meg kell írnom a védőbeszédet is mellettük, mert volt értékes folyamata is a kapcsolatuknak. Küldtem nekik egy éteri üzenetet, megpróbáltam elcsábítani őket, meghívtam ebbe a világba őket, és arra kértem, hogy találjuk már ki közösen, és magyarázzuk el, hogy mitől működött Szabó Lőrinc vadász technikája ennyire profi módon. Mert azt is szeretném tudatosítani, hogy sokat beszéltem most itt az utóbbi hetekben a vesztes tudattalanról. De természetesen ahhoz, hogy elveszítsek egy férfit, kellett történni előtt a megszerzésnek is. Pszichológusként tudtam már én is csak meghatározni magamnak, hogy a nő megszerző funkcióját és megtartó funkcióját is egyformán birtokolnom szükséges, ha szeretnék intimitásban létezni. Én arra a következtetésre jutottam, hogy nekem a megtartó funkciót tanították meg jobban gyerekkoromban a körülöttem lévő nők, és kevésbé fektettek hangsúlyt a megszerző funkcióra. Sőt, most azt láttam, hogy az a nő, akinek volt megszerző funkciója, az már el is volt értéktelenítve előttem, hiszen az veszélyesnek volt beállítva előttem. És azt is láttam, hogy az anyával való azonosulások végtelen bonyolultságán múlik, hogy elfogadod-e, és követendő példának tartod az anyai megszerző funkciót, vagy ha ennek a hátrányos helyzetét éled, nem tudsz vele azonosulni, sőt, meg is tagadod magadban azt. És néha a megtartó funkciónál is történhet ilyen, vagyis ez is egy nagyon bonyolult helyzet. És természetesen azt is képviselnem kell, hogy a szexuális aktus átélése is érték. Mert hát a belső ösztönvilág indít el bennünket is egy másik nemű felé, és annak csak a záró folyamat az elvesztés. Van előtte jó néhány harmonikus év, és én is éltem a mosoly országában is, amikor annyira jól szeretett egy férfi, hogy szinte 2 évig csak mosolyogtam. És valahogy meg kellene jelenítenem azt a helyzetet, hogy miért annyira jó a vadászó férfi karjaiban lenni. Mert nagyon jó. És nyilván minden férfi karjában jó lenni, hiszen az a férfi, aki már képes volt a hódításra, annak a karjában fekszik egy nő. És a lelke mélyén minden férfi vadász. Csak van, akinek ez az ösztöne határozottabban van jelen az életében, és van, akinek nincs központi helye. És azt az értéket is képviselnem kell, hogy Szabó Lőrinc női partnerei éltek szexuális életet. És tettek azért, hogy éljék a nőt, aki bennük megszületett. Szerették azt a létállapotot, amikor minden idegszálukkal összekapcsolódhattak egy férfival. Azért Erzsike is megdöbbent azon, hogy most ide érkezett ebbe a korba, hogy mi ez a bináris dolog, és hogy miért van ennyi állat az ágyakban. Nem is értette, hogy mi történt itt az utóbbi 100 évben, hogy a férfi testet felváltotta az ágyakban az állat. Persze Szabó Lőrinc se értette ennek a fordított helyzetét, hogy hé, fiúk, miért nem indultak el meghódítani a nőt? Hiszen meg lehet őket hódítani. Sokkal könnyebben, mint ahogy most ti gondoljátok. Pszichológiai alapként Meskó Norbert és Őri Fanni a szexuális rendszer működése kérdői magyar változata című cikkét választottam. A cikk most jelent meg a Magyar Pszichológiai Szemlében. Ha érdekel a kutatási téma bővebben benneteket, ott megtaláljátok a teljes gondolatsort. Én most itt néhány evolúciós alapot szeretnék ismertetni, ami segíthet megérteni az ember párválasztási pszichológiáját. Míg a jövő hetekben is fogok ezzel a témával foglalkozni, most itt egy evolúciós alapot szeretnék ismertetni. A szerzők is úgy gondolják, hogy a párzás kifejezés a magyar nyelven meglehetősen furcsán hat a humán pszichológiai folyamatok leírására. Az angol mating általánosabban elterjedt az evolúciós pszichológiában, de a szerzők elismerik, hogy nehéz olyan magyar szakmai gyűjtőszót találni, amely képes önmagában kifejezni azt az összetett folyamatot, amelyet a párzás jelent. Hiszen ez magában foglalja például a potenciális partnerrel kapcsolatos preferenciákat, a párválasztást, az udvarlási taktikákat, a párőrzést, a féltékenységet, a riválisok elhesegetését, a más partnerének elhalászását, a szexuális stratégiákat és számos olyan folyamatot, amely a két nem szexuális közösülésében csúcsosodik ki. Persze a 20 perces podcast forma sem alkalmas ennek a bonyolultságának a bemutatására, de részleteiben azért megpróbálom ezeket elmagyarázni. Bowlby 1973-ban az etológiából kölcsönözte a viselkedési rendszer fogalmát, amikor egy átfogó elméletet dolgozott ki az emberi viselkedés megértéséhez. A viselkedési rendszer egy olyan, a fajra jellemző neurális program, amely az egyén viselkedését úgy szervezi, hogy az növelje a túlélési és a szaporodási siker valószínűségét. Minden viselkedési rendszer egy adott cél köré szerveződik, például a biztonságérzet elérése, támogatás nyújtása egy rászuló másiknak, vagy a szexuális partner elérése. Minden viselkedési rendszer magában foglal egy sor egymással felcserélhető, funkcionálisan egyenértőkű viselkedést, amelyek a rendszer elsődleges stratégiáját alkotják a cél eléréséhez. Az ilyen viselkedések automatikusan aktiválódnak, vagy kiváltódnak olyan ingerek vagy helyzetek hatására, amelyek egy adott célt kiemelkedővé tesznek. A viselkedéseket más ingerek vagy eredmények deaktiválják vagy megszüntetik, amelyek a kívánt cél elérését jelzik. Minden viselkedési rendszer magában foglalja a cél elérését elősegítő kognitív műveleteket és a más rendszerekkel való gerjesztő és gátró neurológiai kapcsolatokat is. Bowlby elképzelése szerint bár a viselkedési rendszerek vele születettek, az élettapasztalatok különböző módon alakítják a rendszerek paramétereit és stratégiáit. Ezek a külső hatások pedig szisztematikus egyéni különbségeket hoznak létre. Bowlby szerint egy ilyen tapasztalat maradványa mentális reprezentációként működik tovább az egyénben. Tehát az énről és másokról alkotott munkamodellek formájában tárolódnak, amelyek hatással vannak arra, hogy a viselkedési rendszer céljának elérésére milyen jövőbeli kísérleteket tesz majd az egyén. Az ismétlet használata során a modellek automatikussá válnak, a fejlődés során pedig a munkamodellek fontos forrásai lesznek annak, hogy a viselkedési rendszer a személyen belül folytonosságot képezve működhessen. Remélem, ti is érzitek-e mondatok hallatán, hogy szükség lenne ezeket a gondolatokat a mindennapi történések szintjén is megérteni. Ezért Erzsikét hívtam segítségül, és szakmai és a magánéletem tapasztalata alapján bemutatjuk azt, hogy Szabó Lőrinc vadásztechnikája milyen folyamatokból lát. És persze azt is be kell mutatnom, hogy ez mindig közös átélési folyamat, hiszen csak a kezdeti pillanat a férfié, a többi már közös együttműködés eredménye. Persze itt 100 évet át kellett hidalni, és meg kellett tudni úgy fogalmazni, hogy ti 2023-ban is értsétek. Sok-sok átdolgozás után erre a különös összegzésre jutottunk. Kérlek, hallgassátok meg Erzsikét, hogy ő miért ájult bele mindig e vadászó férfi karjaiba. Természetesen ez nem egy követendő munkamodell, csak azt mutatja meg, hogy vele, Erzsikével hogyan történt az 1930-as években. A szexuális viselkedési rendszerének alapjait egy Neoton família és egy Ákos szám tudja legjobban megjeleníteni. Nyár van, terepszínű világban, feltűnő vagyok. Tudom, és ha lesben áll egy cápa, áldozatra várva, szinte felfel a szemével. Mi legyen? Valahol messze délen, örökös napsütésben, szirén énekemmel elkábítom. Valahol egész délen, a szerelem tengerében, én is megpörödnék, elárulom. És az Ákos dalszöveg így hangzik. Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszted, hogy örvénylik a tested. Az alkalom itt van, hát hódolj be halkan. 100 000 éve, mindig ez a vége. Mindegy a színhely, nem kell, hogy színlej. Szeres vagy ves meg, én birtokba vesztek. Én szóltam, hogy abszurd lesz. És akkor jöjjönnek Erzsike szavai, amikor elmagyarázza, mi is történik egy vadászó férfival való találkozáskor. Amikor éreztem azt, hogy Lőrinc felfal a szemével, érzékeltem a vonzalmát, és azt is, hogy közeledni szeretne hozzám. Bár férnél voltam, de valószínűleg volt bennem az igény az igaz, mély szerelem átélésére. És kerestem is a környezetemben tudattalanul, hogy ki az a férfi, aki ilyen jeleket küld velém. Én nem ismertem azt a gondolatot, hogy én macskás nő leszek, és nem volt magamról olyan meggyőződésem, hogy nem vagyok elég jó. A mi korunkban természetes volt, hogy én nőként ki tudok váltani egy férfiból egy evolúciós választ. A mi időnkben a népdalok, amit a fonóba énekeltünk, arra erősítettek rá, ami az evolúciós és lelki működésünk volt, és nem a gazdasági profit irányította a fiataloknak szóló üzeneteket. Nekem ez a lesben áll a cápa gondolat azt jelentette, hogy a férfi indítja a folyamatot, és a megszerzés folyamatában övé az első lépés. Nőként csak az volt a dolgom, hogy érzékeljem, hogy az evolúciós választ tudok-e adni a férfi közeledésére. Természetesen az idők során azt is megértettem, hogy a férfiak vizuális lények. Tehát azért tennem érdemes, hogy egy férfi vadász ösztönét felkeltsem, vagy ráerősítsek arra a folyamatra, ami benne elindul. Ami természetesen nem csak a külső technikákat jelentette nálunk, hogy szépen fésült hajam volt, hanem hogy megtaláljam azt a belső nőt, aki jól érzi magát, és valamiféle harmóniát is ki tud sugározni. Mert akkor azt tanították nekünk, hogy a férfiakat az összhang mozgatja meg, ami a nőből sugárzik. És itt mondanám el a választ a kérdésedre, hogy miért nem tudtam magam választani. Hogy miért nem álltam ellen a vadászó férfinek, mert én azt tapasztaltam, hogy nagyon érzékelhetően falfel a szemével. Olyan erőt lehetett ott érzékelni, aminek én belső biológiai szinten nem tudtam ellenállni. Nyilván utána bekapcsolt a realitás érzékem is, de a biológiai vonzódásom feltartóztatatlanul megindult, amikor ezt az intenzív érzetet érzékeltem. Az, hogy Lőrincnek volt egy belső szexuális rutinja, és az, ahogy a nő hozzákapcsolódott a saját belső férfi biológiai funkciójához, és ez össze volt érve benne, mind a belső biológiai diszpozíció, mind a rutin, így egy intenzív megjelenítésére volt képes, ami egyértelműbbé tette nekem a közeledését. És igen, történt a részemről egy választás, hogy ez a hatás számomra kellemes. Tudtam benne lenni, és amikor saját biológiai válaszreakciómat kiértékeltem, eldöntöttem, hogy én is elkezdem csábítani, vagyis megpróbálom a szirén énekemmel elkábítani. Természetesen ezek pillanatok tölt rész alatt mennek végbe bennem, és ezek után jött annak az eldöntése, hogy a kábítás milyen formáját is alkalmazzam. Mert ha ezt már eldöntöttem, akkor már beleálltam a folyamatba, és az érdekelt, hogy én képes vagyok erre a vadász ösztönre választ adni. El tudom-e fogadni, hogy ez a férfi birtokba vehet, és hogy én milyen hatásokkal erősítem meg benne, hogy közelebb jöhet hozzám. Én biológiai szinten azt vettem észre magamon, hogyha már néztem a férfi kezét, az már azt jelentette, hogy belül már elfogadtam, hogy hozzám érhet. És azt fogadtam el, hogy ez a férfi megérintheti bárhol, bármelyik testrészem. És akkor már azt is tudtam, hogy az lesz a vesztem, hogy örvénylik a testem. És tudod, azt is be kell vallanom, hogy az nagyon érdekelt engem, hogy mennyire tudok hatni erre a férfira. És nagyon szívesen voltam benne ezekben a helyzetekben. Mert hát Lőrinc egy nagy vad volt. És engem nagyon izgatott, hogy hogyan lehet ezt a nagyvadat elkábítani. Mert hát nagyvad, Nagy győzelem. Bevallom, engem is nagyon megdöbbentett, hogy milyen gyorsan volt képes Lőrinc arra, hogy a szexuális rendszeren beindítsa, és tényleg ott akkor engem is érdekelt, hogyha benne milyen gyorsan kiváltódik a folyamat, akkor én hogyan tudom ezt fokozni, vagy benne lenni ebben az intenzív élményben még jobban. Persze egyszer elárulta nekem Lőrinc, és én is éreztem, hogy ő egy kicsit kaméleon volt. Megpróbált rám hangolódni, és ezt a folyamatot ő is nagyon élvezte, mert tényleg intenzív élmény, hogy a szexuális rendszeret hihetetlen gyorsan működésbe lép, és még ez meg van emelve azzal, hogy maximálisan figyel is rád a férfi, és ha azt hiszitek, hogy az aktusban volt a csúcspont, akkor tévedtek, mert még egy fontos dolgot tudott a vadászó férfi az ágyban. Az az aktus után következett, amikor olyan erősen tudott tartani, hogy hihetetlen biztonságérzetet éltem át. És szerintem mindegyik nő ezért a varázslatét vállalja azóta is a férfival a szexuális életet. És képzeljétek el, még verseket is írt azután nekem, és múzsának lenni pedig csodálatos élmény volt. Látjátok, még ti is olvassátok azokat a verseket, amiket nekem írt. Az első aktusunk emlékét így fogalmazta meg Lőrinc a Csak az öletben című versben. Kedves, mikor rád gondolok, nem is én gondolok rád. Nem is én gondolok rád, mikor rád gondolok. Kedvesem, szép gyönyörűségem, én már sohasem feledem a percet, mikor legelőször nekem adott a szerelem. Már mesztelen voltál, öleltél, és minden ízed remegett. És én feltérdeltem az ágyra, és néztem szűzi testedet, és a két karom könyörögve nyúlt le két válladig, és széttelt érdeim között reszkedtek csukott szomjaid. És ekkor a karod megindult velém, és rémült bíborait nyitott a tágra, óriásra, két rettegő és bús szemed. És valami csúcs volt és tető volt, és haldokló pillanat. Szívem megdobbant. Most adod, most adtad nekem magadat. És szemeid rémülve néztek. Jöjjön, mondtad, és megint ne. És nem akartad, és magadra húztál, és a két szombod megnyílt csendesen. Két szombod megnyílt, vágyakozva nyílt elém remegőled. És befogadta. Behatoltam a sötét, puha és meleg húsba, az eleven gyönyörbe, mely körül forgott édesen, és egymásra talált az ajkunk, és ringatott a szerelem. Ugye nem is kell folytatnom, érthető így is, hogy miért nehéz a leválás erről az élménycsomagról. Csak az volt a probléma, hogyha a férfi kikelt az ágyból, kiesett a szerepéből, és visszatért önmagába, és megszűnt a varázsló énje. Néha volt olyan pillanat, amikor azért imádkoztam, hogy legyen annyi tisztelet benne, hogy ne írjon több üzenetet, hogy el tudjak távolodni azoktól az érzetektől, amit bennem keltett és létrehozott. Néha sikerült a józan eszemet bekapcsolnom, de azért azt is érzékeltem magamban, hogy a nagyon közel jött és bekapcsolta a kis kamuleon énjét. Már nem tudtam neki ellenállni. És ismeritek azt a gondolatsort, amit a Tövis Madarak című könyv záró részében olvashatunk, amit így kalá megfogalmaz. Így hangzik. A madár vegyében a tövissel változhatatlan törvénynek engedelmeskedik. Nem tudja, mi űzi hajtja, hogy fölnyártalja magát, s dalolva halljon meg. Amikről tövis belé hatol, még nem tudja, hogy a halál közeledik, csak dalol, dalol. Amíg csak annyi élet van benne, hogy egyetlen hangot kiadjon. De mi, amikor a tövisre fölnyásoljuk magunkat, mi tudjuk, mi értjük, mégis megtesszük. Én is megtettem. Persze arra is rájöttem, hogy nem ő intézte el magában, hogy zsarnokságát megbocsássa, hanem már a szexuális aktus folyamatában varázsolt el annyira, el tudtam fogadni azt, amit utána tett velem. Annyira erős volt az az élmény, annyira intenzíven éltem át minden idegszállammal azt, hogy ő jól szeretett, hogy már akkor értékké vált, hogy nem tudtam haragudni az összes többi működésére. Csak arra vágytam, hogy újra láthassam, találkozhassak vele a kapuhelyekben, és átöleljem. Újra és újra, újra és újra. Tudom, hogy az is érdekel benneteket, hogy miért lettem öngyilkos. Ákos érintő dalában lévő gondolattal magyaráznám ezt meg nektek. Bár minden egész eltörött, létezik igaz és örök. De jól vigyázz, ha gondolsz rá. Az ördög rögtön felröhög. Sajnos nálam is felröhögött az ördög, amikor elkezdtem hinni, hogy ez a szerelem igaz és örök. De 26 év viszontagságai után nem volt már bennem erő küzdeni vele, és feladtam. De milyen érdekes, hogy ti is tudtok rólunk, olvassátok a verseket, és gondolkodtok rólunk, pedig több mint 100 éve éltük át ezeket az aktusokat. Talán tényleg volt benne igaz és örök. Ezt most rátok bízom, hogy eldöntsétek, mit is gondoltok rólunk, és remélem tudtok is tanulni a döntéseinkből. Akár pozitív, akár negatív döntést hoztunk. Búcsúzóló azt kívánom nektek, hogy legyetek sokkal ügyesebbek nálunk, és ezt a frány ördögnek a működését kezeljétek hatékonyabban. Most visszavenném Erzsikétől szót, és ahogy most ezt végighallgattátok, biztos ti is elgondolkoztatok azon, hogy ezek a pillanatok ugyanannak az életnek a pillanatai, mint amit 3 héttel ezelőtt bemutattam, és mégis mennyire más hatása van. Nem is magyaráznám túl ezt a folyamatot most, csupán arra kérnélek, hogy ebben a munkamodellben gondolkozva kérlek, gondoljátok végig, hogy ti mit csináltok ügyesen, hogy vesztek részt ezekben a pillanatokban, és ha valahol megakad a folyamat bennetek, akkor azonosítsátok és keressétek meg a saját megoldásotokat, annak érdekében, hogy a következő lépésekhez eljussatok, és végül az aktus is megtörténjen az életetekben. A munkamodell leegyszerűsítve így hangzik. Van egy ösztönös belső vágya a férfinak és a nőnek is, hogy a szerelem tengerében megpörödjön. A férfi vadász ösztöne működésbe lép, a személy segítségével kifejezi a vonzalmát és közeledni kezd a nőhöz. A nő érzékeli ezt a vonzalmat, ha benne pozitív hatást vált ki ez a folyamat, akkor aktivitásba lép ő is, és a szirén énekével megpróbálja elkábítani a férfit. És ha ez sikerül, akkor hagyja, hogy birtokba vegyék, hiszen ennek a folyamatnak az aktus átélése a vége, mert hát 100 000 éve mindig ez a vége. Sok vitám van nekem is arról, hogy ki választ a nő vagy a férfi. A tapasztalt férfi barát természetesen azt mondja, hogy a nő, én pedig azt, hogy a férfi. De ezt a jelenetet nézzük, akkor először a férfi választ, és utána a nő, amikor választod a férfi vonzalmára. Nekem csak annyi dolgom maradt, hogy megkérjek benneteket arról, hogy választátok először önmagatokat, és ennek tükrében választátok azt a társat, akivel szívesen fürödtök a szerelem tengerében. A jövő héten érkezem a következő munkamodellel, amit Shakespeare makrancos lány vígjátékában mutatott be már vagy 600 éve. Én Franco Zeffirelli filmfeldolgozásában láttam először. Ha van kedvetek, nézzétek meg a következő hétig, mert akkor elmagyarázok egy másik kapcsolódási modellt, ami egy teljesen más nézőpontból mutatja be az egymásra találás folyamatát. És képzeljétek, amikor elköszöntük egymástól Szabó Lőrinccel és Erzsikével, pajkosan nevetve felvilágosítottak arról, hogy engem is valószínű negatív példaként fognak mutogatni 100 év múlva. Hiszen 100 év múlva valószínű a technika ott fog tartani, hogy visszatudják nézni az összes levelezésünk és az utcai kamerák felvételeit, hiába töröljük most ezeket. És szerintük nagy az esélye, hogy mém vagy kutatási kérdés leszek, és azon fog vitázni a 100 évvel későbbi generáció, hogy én ott az autó hátsülésében, abban a kitekerpózban mit is csináltam. És kutatja majd a 100 évvel idősebb generáció, hogy mi lehetett a valóság a pornovilmek felvételei, vagy az utcai kamerák felvételein látott helyzetek. És azon is sokat fognak nevetni, hogy pszichológus tétemre milyen esetlen mondatokat írtam a férfiak szexuális közeledésére. A vesztes tudattalanom még akkor is téma lesz, ezt is bebuktam már jó előre. De én azt is remélem, hogy 100 év múlva lesz néhány kis lázadó, aki újra próbálgatja majd ennek hatására érzékelni, hogy mit is jelent férfinak vagy nőnek lenni, és micsoda érték van egy minőségi szexuális élményben. És ha valaki kedvet kapott az, hogy róla is szexuális lényként gondolkozzon a következő generáció, akkor sok mosolyt és sok boldogító érintéseket kívánok a folyamat átéléséhez. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.